zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32-39 fok valószínű. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termékmegjelenítést tartalmaz.
Nemzeti Sport Rádió.
Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Ez a körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is Bera Emese, hogy hallhatták közvetítésünkben a tavasszal a nyolcaddöntőig jutó Ferencváros 1-0-ra nyerte a török Trabzonspor vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtezős rájátszásban a párharc első mérkőzésén. A magyar válogatott Regic Damirral a kezdőcsapatban a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszás első mérkőzésén, ami pedig a Konferencia Liga selejtezőt illeti. Egy végeredményünk van, ami magyar vonatkozású, Inter Turku Köbenhávben 0-0, itt a vendégeknél Markgráf Ákos nem kapott lehetőséget, és szintén a konferencialigában a Várkonyi Bencével felálló Qarabağ 1-0-ra vezet a Twente otthonában, a 60. percben jár ez a mérkőzés, és még egy részeredmény, Harc Rapid, ez még mindig konferencialiga, a 32. percben járunk, és 0-1 az állás, itt Bolla Bendegúza vendégeknél, tehát az osztrák csapatban szintén kezdőként lépett pályára. Ennyit most a labdarúgásról, folytassuk vízilabdával, mert hogy ma ünnepli 50. születésnapját a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Gerge István, aki nem mellesleg a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője. Gerge Istvánnal Olasz Gergő beszélgetett.
Ez a nap más, mint a többi, ahogyan azt szokták mondani, de most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy az államalapítás ünnepe és hogy nemzeti ünnep nem dolgoznak általánosságban az emberek, hanem jelenleg itt a stúdióban ennél egy fontosabb dolog is van, hiszen a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázón Gerge István ül velem. Szia Pista!
Szia! Hát...
Megkérdezem, milyen érzés?
50-nek lenni? Hát, hogyha ezt most megkérdezed, akkor szerintem ez az egyetlen kérdésed, ami el fog hangzani, mert végig fogom tudni beszélni a következő egy órát. Ez egy nagyon általános kérdés, és sok mindent tudnék rá természetesen mondani, milyen 50-nek lenni, és az, hogy már gondolkoztam ezen, hogy milyen 50-nek lenni. Már egy ideje gondolkozok azon, hogy milyen lesz, ha 50 leszek. Először úgy kezdtem, hogy első mérföldkő, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez a kor mégiscsak halad, és azért csak jegyzik ezt a neve mellett, az a 40 volt, és 40 éves koromra azt mondtam, hogy szeretnék fit lenni, nem szeretnék rosszabb állapotban lenni, mint amikor sportoltam, legalábbis fizikailag. Aztán ez annyit változott az 50-re, hogy most ugyanazt gondolom, hogy nem szeretnék rosszabb fizikai állapotban lenni, mint 40 éves koromban voltam, de hát ez azért az idő azért harabdál, megcsipked itt-ott, de ettől függetlenül még nincs baj természetesen, viszont azt érzem, hogy mentálisan vagy fejben lettem inkább erősebb, mint testben. Úgyhogy ez így valahogy megy át erre a... Mondanám, hogy bölcsesség, de ez olyan nagyképű lenne rám nézve, hogyha azt mondanám, hogy bölcsebb lettem. Inkább azt mondom, hogy sokkal több minden ragadt rám az elmúlt 10 év alatt. És hogyha ezt kibontom 50-re, akkor viszont, és úgy ki is mondom, hogy 50 éves vagyok, ez úgy jó érzéssel tölt. Tehát összességében 50-nek lenni, egy 50 éves Gerge István nagyon-nagyon jól érzi magát, ezt tudom mondani.
Furcsa lehet egyébként neked a mikrofon másik oldalán is ülni, bár azért volt részed ebben is, de manapság már hozzászoktál ahhoz is, hogy mint műsorvezető tevékenykedsz. Beszélgetünk majd erről is, de azért is jó ez az 50-es, mert ezt akkor szét tudjuk bontani viszonylag egyszerűen. Tudom, hogy a római számokban itt most akkor az L betű lenne, amit használnánk, de mi mégis használjunk akkor 5X-et, és próbáljunk meg egy picit így kronológiailag végigmenni azon, hogy mi is történt Gerge Istvánnal eddig életében. Természetesen arról is beszéltünk majd, hogy mi vár még. És ha az első X-et kezdjük, akkor ott a Felvidék, Komárnó óriási szerepet kap. Milyen volt ott akkor felnőni a 70-es évek végén, 80-as évek
nagyon
elején?
Nagyon jó, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, ezt sokszor lenyilatkoztam már, és sokszor le is fogom megnyilatkozni, mert egy küzdelmes gyerekkorom volt. Ugye édesanyám az öcsémmel együtt egyelő nevelt minket, és a mamám házában laktunk. Lényegében egy szobánk volt hármunknak, tehát az édesanyámnak, öcsémnek és nekem, tehát egy hálószobánk volt, és nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk neki ennek a csodálatos életnek, amit most is élhetünk. Arra is emlékszem, még tisztán édesanyám kádban mosta a ruhákat, az már nagyon fura lehet, már a filmekben sincsenek ilyen részletek, vagy legalábbis nem lehet látni, ha meghallják a fiatalok, azt talán elképzelhetetlen, hogy lehet megoldani. Egy fizetésből nevelt fel minket, tehát nagyon-nagyon szerény körülmények között indultunk, és ez azért hangsúlyozom, mert én nagyon sokat köszönhetek, vagy tehát azt mondtam, hogy az öcsémmel együtt nagyon sokat köszönhetünk annak a korszaknak, mert nagyon hamar fel kellett, hogy nőjünk. És ma már úgy, hogy mint gyakorló apuka, én is azt mondom, hogy a gyerekek maradjanak gyerekek, minél tovább maradjon meg ez a szabad gondolkodásuk, a szabad döntésük, lássanak nagyon sokat a világból, csinálják azt, ami jól esik nekik. Viszont ha összehasonlítom az én gyerekkoromat, és nagyon demagóg lenne azt mondani, és igyekszem nem is használni, és nem is hiszek abban, hogy akkor minden más volt, meg jobb volt, meg hogy ezeket a frázisokat nem nagyon szeretem pofogtatni, mert nem is igazak, csak annyiban, hogy más volt, ez igaz, de sem jobb, sem rosszabb nem volt akkor, mert akkor az volt, most meg most van, most más lehetőségek vannak, akkor más lehetőségek voltak. Minden kornak megvannak azok a lehetőségei, amivel lehet élni, vagy nem kell élni. Valaki tud, valaki nem tud élni. Annak a kornak, és jelesen a mi életünknek az volt a lehetőség, hogy nekünk magunknak kellett nagyon kicsit már egy csomó mindent megcsinálni. Tehát a házi munkába ki kellett venni részünket, a kertészkedésbe ki kellett venni részünket, kutyáink voltak, macskáink voltak, mi az utcán játszottunk, építkezéseken szaladgáltunk. Hát azt is mondhatom, hogy sokszor voltunk életveszélyben, most már így tudom, akkor még nem tudtam, akkor játéknak tűnt egy csomó minden. Estünk, keltünk, tört a csontunk, nem volt olyan nap talán, hogy ne lett volna valami újabb sérülésünk. Olyan dolgokat csináltunk meg, aminek nagyon nem örülnék, hogyha az én gyerekeim megcsinálnák. Nagyon korán jártunk már hajnali edzésekre, tehát már 10 éves, tehát 10-11 éves korunkban már elindultunk az uszodába, télen reggeli edzésekre, ezek 6-tól 7-ig voltak, tehát 5 óra 20-kor el kellett induljunk gyalog. És akkor már voltunk reggelizve, mi feleltünk azért, hogy az iskolatáskánkban minden benne legyen, eltegyük a 10 órainkat. Hát igazából nagyon, tehát ilyen tekintetben gyorsan fel kellett nőjünk, de ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyire befolyásolta a boldog gyerekkort, én azt mondom, hogy annyira befolyásolta, hogy boldog gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon szerettem azt, ami akkor történt. Nagyon soknak éreztem gyerekként, de hát a gyerek akkor is soknak érzi, hogyha csak annyit mondasz neki, hogy te figyelj, ragd már magad után a tányért, hogyha eltél. Már az is sok. Sok gyereknek sok ez. De nálunk ez alap volt, tehát nagyon sok mindent kellett segíteni édesanyánknak, hogy mert alkalmazkodnunk kellett ahhoz a helyzethez, ami volt akkor. És igazán megtanultuk becsülni a kicsit is, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon piciket.
És milyen gyerek volt Gerge István? Azért ennyi év távlatából már vissza lehet tekinteni arra, hogy nem csak, hogy milyen gyermekkora volt az embernek, hanem úgy általánosságban is, hogy milyen gyerek voltál, mert azért itt az imént említetted, hogy olyan helyekre is mentetek, ahova nem lehetett volna, meg hogy többször kerültetek életveszélybe állításod szerint. Ez, meg az, hogy nagy volt a felelősségtudatod már abban a korban, és hogy valóban volt rajtad felelősség, az azért mégiscsak ellentétes.
De ez a... Tehát megtanulsz vigyázni magadra, és mivel én voltam, bár csak egy éve vagyok idősebb az öcsémnél, én voltam az idősebb, és kvázi én voltam az, aki őt nevelte, aki úgy nevelte, mint az apukája kb. Tehát nekem kellett rávigyázok úgy, hogy én voltam 10-9, tehát hogy, de mégis én voltam az idősebb ilyen szempontból. Az, hogy életveszélyes helyzetekbe kerültünk, ezt most tudom, akkor nem tudtam, de olyan magasságból mászkáltunk építéseken, vagy építkezéseken, hogyha leesünk, akkor tuti vége, vagy hidakra ugráltunk le a vízbe, vagy az orosz laktanyába mentünk be, mikor még az oroszok ott voltak, és ott szaladgáltunk a katonák között, elkapnak, nyilván nem dicsérnek meg minket. Számtalan ilyen volt, azt tudom, az öcsémmel beszélgettünk múltkor, és akkor így említem neki, hogy te figyelj már, emlékszel arra, amikor ezeket a nyílpuskákat készítettünk cseréplécből, nadrágból kiszedtük a gumikötelet, csipeszt volt a végén, a kis hurkapálcikákra rá celluxoztunk tűt, és akkor egy ilyen kicsavart celluza csőbe tettük bele, és ebből lövöldöztük ki, és akkor így említettem neki, hogy na figyelj, emlékszem, amikor egyszer említettem neked, hogy így lövöldöztünk dobozokra, és megkértek, hogy figyelj, egyik doboz erőt most ne lőj, légy szemet, fölállítom, és abban a pillanatban, hogy beléptem erét sarkamba, lőttél ezzel a hurkapálcika, azt elkezdett nevetni, és mondja, persze, hogy emlékszek, és arra emlékszem, amikor térden lőttelek lépuskával. És tehát, hogy ilyenek volt a kiskorunkban. Na most nem tudom, mennyit magyarázzak akkor, hogy milyen gyerek voltam akkor, tehát, hogy ilyen, hát ilyen túlélésre próbáltunk, vagy ahhoz próbáltunk alkalmazkodni, mert ugye édesanyánk elment reggel munkába, este vagy délután 4-kor, 5-kor jött haza, addig szabad volt a rablás, tehát akkor azért azt csináltunk, amit akartunk, nyilván, hogyha nem volt iskola, ezek a nyári szünetek alatt voltak. De gyorsan megtanultuk, hogy mi a fájdalom, hogy kell viselkedni, hogyha otthon van anyukánk, mit tudunk enni, hogy vannak az edzések, mit kell csinálni az iskolába, és anyu nagyon-nagyon feszesen fogott minket, tehát nagyon-nagyon szigorú volt, nagyon helyesen, és ebből kifolyólag én azt gondolom, vagy hát szinte biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetünk mindent, hogy most én itt tartok, öcsém ott tart. Úgyhogy az, ha az a fegyelem nincs meg nála, ami lényegében mindent helyettesített, az apait, az anyait, akkor szerintem nagyon gyorsan elkalódtunk volna, mert ő volt az, aki iskolába is azt mondta, hogy figyelj, te sportolsz, neked annak megfelelően kell tanulnod, mert ha a sportba valami nem sikerül, lesérülsz, akkor azért legyen szakmád és tanulj. Tehát ezért nem maradhattunk le az iskolába, tehát a legjobbak között kellett tanulni. Ha sportoltunk, akkor meg azt mondta, hogy akkor minek csinált, hogyha nem csinálod rendesen, akkor csináld már rendesen. És én nagyon sokszor abba is akartam hagyni a vízilabdát, és ő volt az, meg az edző, aki folyamatosan visszavitt, visszakényszerített, hogy sportoljak tovább, és magas elvárásokkal. Hát például anyu volt úgy, hogy hétvégén elmentünk mérkőzésre, és akkor péntek, szombat, vasárnap alatt játszottunk 5 mérkőzést, ez ilyen tornafordulós, torna lebonyolításos rendszerben voltak az utánpótlás mérkőzések. Volt, hogy 2 korosztályban is játszottam, volt, hogy 3 korosztályban is játszottam, és amikor hazamentünk vasárnap ebédre, akkor megkérdezte, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk. Hogyha nem nyertünk, akkor nem volt ebéd. De mondjuk estig aztán természetesen ehettünk, de hogy olyan mérges volt, hogyha nem nyertetek, hogy nem volt ebéd. És ezen nagyon furán hangzik amúgy, tehát most még kimondani is ilyen nagyon kegyetlennek, de benne volt a fejünkben mindig az, hogy valahogy meg kell felelni annak a helyzetnek, amiben éppen vagyunk, azt a lehető legjobban kell csinálni, és amúgy anyának is van egy ilyen elvárása felé, mert miért ne lehetne egy szülőnek elvárása a gyereke felé. Az, hogy túlzó volt, vagy nem volt túlzó, az egy másik kérdés. Az, hogy ki mennyire bírja ezt a terhet, vagy teher ez egyáltalán, vagy lehetőség, ez meg szerintem egy döntés kérdése, mert én úgy gondolom, hogy nekünk egy lehetőség volt az, hogy ahonnan indultunk, hogy felvidéken, szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be, és ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szanyit kell edzeni, 2 szanyit kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
Volt egy olyan adása a Sportolók Slágerlistája című műsornak, amelyről majd a későbbiekből beszélünk, hogy mi is pontosan ez a Sportolók Slágerlistája, amelyben te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott. És akkor ti beszélgettetek egymással, én csak hallgattam magát a beszélgetést innen a stúdióból, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az egyiket,
sport és a...
Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat jártunk, ugye Komárnó az a Duna és a Vág között van, és ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól meg volt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy basszus, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy olyan plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak. Mert ugye már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk. Tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog. És minden szilveszterkor, évfélkor magyar himnusz hallgatásot. És anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért évfélkor hallgatni a himnuszt év végén, egy új év kezdetén, az neki egy ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik, és mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnusz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, akkor természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik. Kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, és de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rá, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szembe. Tehát a szlovák csapattársaim, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségűként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlós sapkában tennéd?
Olyan, amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a BB-re, vagy olimpiára, vagy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem. Azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabdaklub, tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szállán abba a rettentő hideg medencébe edzenem, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni nekem sem, meg a többieknek sem, de minden szállán ott voltunk, hogy fejlődjünk, tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. És nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-70-es generációval, alapvetően senki nem tudott versenyezni, Kis Gergő, Kásás, Molnár Tamás, Fodor.
Ti ellenfélként is medencébe ugrottatok.
Abszolút, igen. Jó lett volna, ellenfelek lettünk volna, de annak a csapatnak, amit mondani szeretném, nem volt ellenfele. Tehát ott mindig az volt a kérdés ezeken az EB-ken, VB-ken, hogy ki lesz a második. A magyar csapat az mindenki 10-zel vert kb. Tehát a döntőbe is, tehát annyival jobbak voltak. És hát ugye én meg pont abban a korosztályban születtem bele, és meg az öcsém is, úgyhogy mi így nőttünk fel egymás mellett, aztán ugye a legkisebbtől egészen a felnőtt válogatottság.
Miután már a felnőtt szlovák válogatottban is bemutatkoztál, sőt világversenyen is voltál, utána adódott a lehetőség.
Hát ez igen, ez úgy volt, hogy voltam EB-n, Sevillába, a Firenzébe, a szlovák válogatottal, Perthben világbajnokságon, majd Sydneyben az olimpián. Tehát nagyon-nagyon korán bekerültem már a felnőtt válogatottba, sőt már 17 éves koromban voltam felnőtt válogatott.
Ekkor már egyébként a vége fele, már Sydney is 2000, tehát már ott a 2000-es éveket írjuk.
Igen, és utána jött a lehetőség, hogy először kimentem Olaszországba játszani, aztán Spanyolországba játszani, és közben azért meg volt a kapcsolat, mert minden tornán beszélgettünk a Dénessel, a játékosokkal, és már utánpótláskorban felmerült az, hogy mi lenne, ha átjönnék Magyarországra, és itt folytatnám a tanulmányaimat, és felvenni a magyar állampolgárságot. Nem volt annyira komoly, meg én sem erőltettem ezt annyira. És
mi volt a döntő végül, amiért nem jöttél?
Nem indította be ezt úgy senki. Tehát, hogy én úgy nem éreztem, hogy ezt nekem most így rá kéne feküdjek és mindent eldobni, hogyha a másik oldalon csak addig jutunk el, hogy mi lenne, ha meg de jó lenne, meg gyere le Szentesre, gyere le Szolnokra, gyere le Egerbe. Tehát, hogy én, hát nem, mert hogy miért. És akkor utána kimentem Olaszországba, azt nem akartam becserélni más, aztán kimentem Spanyolországra, de Spanyolországban már ahogy kimentem 2000-ben, akkor már ott így sejtettem, hogy már beszélgettem már akkor a Dénessel is, és ott elindult egy folyamat, hogy akkor magyar állampolgársága fel kéne venni. És ott ez ilyen szépen lassan elindult, ez egy hosszú folyamat volt akkor még, meg állampolgársági vizsgát kellett tenni, tehát ez nem olyan volt, hogy akkor megkapod és kész, és válogatott vagy. Ráadásul a másik rész, hogy és kész és válogatott vagy. Dénes, amikor egyeztettem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondta nekem, hogy figyelj Pisti, az, hogy te megkapod a magyar állampolgárságot, az csak egy lehetőség, hogy esetleg kerettag lehess. Tehát az nem jelenti azt, hogy válogatott is lesz.
Hiszen ekkor már olimpiai bajnok volt az a válogatott
igen.
is.
Igen, igen. Tehát abból már jó néhány olimpiai bajnokok voltak, és akkor jött a megkeresés, hogy Honvéd. És akkor jöttem 2002-ben a Honvédba, és azóta vagyok a Honvédnál, és akkor ugye ott volt már a Vári Attilával, Vári Attila, Fodor Rajmond, Kis Gergő ott volt, Molnár Tamás ott volt, tehát már voltak ott előttem olimpiai bajnokok. És hát én azóta is áhítattan nézek az olimpiai bajnokokra, még most is, nem hogy akkor. És hát nagyon szerettem volna nekik megfelelni, meg a csapatnak megfelelni, ugye a Honvéd már akkor bajnok volt, bajnokok ligáját játszott, bajnokok ligáját döntőt játszott ráadásul. És hát nem volt sehol kisebb kihívás, mint mindent megnyerni. Tehát a Honvéddal a bajnokságot, Magyar Kupát, BL-t, és a válogatottam meg ugye éppen, amin indulsz VB-n vagy olimpián, tehát hogy mindenhol más, nagyon magasan volt a réc, és nagyon más ám egy nagyon-nagyon jó csapatba védeni, vagy egy közepes csapatba védeni. Közepes csapatban sok lövésed van, ott azért van talán több hibázási lehetőséged, mert utána úgy is jönnek még lövések. Tehát, hogy ott könnyebb talán jobban védeni, mert sok lövésből sokat tudsz védeni, és úgy tűnik, hogy sokat védtél. Még egy nagyon jó csapatban, kiélezett mérkőzésen, kiki meccsek alkalmával, kevés lövésnél, ott a 10, ott ki több lövés, a 20 lövésből, azért egy 12-t ki kell védeni. De ha van 30 lövésért, és 12-t védesz kell, akkor 12-t védtél, csak ugye más az arány, már sokkal több gólt kapsz. Itt meg szinte mind nagyon fontos lövés, és itt az összeset ki kellett tudni, vagy kellett volna, vagy arra kellett törekedni, hogy kivéd az összeset. Tehát ez ilyen szempontból teljesen más kapust kívánt, mint a szlovák válogatott van egy közepes csapatban.
Akkor már klubszinten is Magyarországon a Honvédban játszottál. Az első világversenyed az a 2003-as világbajnokság.
Barcelona világbajnokság, igen. És ugye második számú kapus voltam, és ez is egy nagyon nagy feladat volt nekem, hogy én világéletemben első számú kapus voltam mindenhol. Szlovák válogatottban, utánpótlásban, külföldön, a Honvédban, és utána voltam a bajnokság legjobb kapusa többször, legjobb játékosa többször, az utánpótlás korosztályos versenyeken, EB, VB legjobb kapusa, a torna legjobb kapusa, tehát ezeket a kis egyéni csatákat így megvívtam, és így hozzászoktam ahhoz, hogy én mind a első számú kapus vagyok, kivéve a magyar válogatottat. Ott nem volt, nem tudtam az lenni. És ez sokáig bántott is, és nagyon, nagyon nehezen tudtam azt elfogadni, hogy én nem tudok annyit hozzátenni a játékhoz, mint amit én szeretnék. Nem is kellett, mert nyertünk. Tehát, hogy nem is tudtam volna többet hozzátenni, mert ahhoz, ha nyersz, az mit teszel már hozzá? Már semmit. Tehát a kapusposzt az meg ilyen, hogy egyik bent van, a másik nincs. Tehát ez nem olyan, hogy van 6 mezőn játékosod, és akkor valahol te is eljátszol, hanem az, hogy ha ő véd, akkor te biztosan nem védesz. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, és ezt nehezen értem meg, hogy nem tudtam annyit hozzátenni, mint amennyit szerettem volna. Én és úgy éreztem, hogy ez annyira nem az én győzelmem, vagy hogy annyit nem tettem hozzá, ezért nem akkora a részemben, ezért nem annyira nem is én vagyok ez. És ez sokáig bántott, nagyon-nagyon nehezen kezeltem ezt, ezért volt könnyebb a bajnokságban, mert ugye ott meg első számú kapusként mehettem, és ott meg volt az a felelősség, amit én szerettem, meg az, amit hozzá tudtam tenni, akár jól ment, akár nem jól ment, de az az én teljesítményem volt. És ez a válogatottban nem volt meg, és ezzel nagyon sokáig küzdködtem, egészen 2008-ig, amikor ugye Pekingben az olimpia volt, az az olimpia, amire ezt így már egy évvel előtte ugyan, mert 2007-ben megkerestem a Dénest, 2007 nyarán megkerestem a Dénest, és akkor már azzal a célra, hogy megköszönjem neki, mert akkor már egy éve nem voltam válogatott, és hogy megköszönjem neki, hogy köszönöm szépen Dénes a lehetőséget, hogy bíztál bennem, vagy számítottál rám, de hogy megértem azt is, hogyha jönnek a fiatalok, és így ezt én így elengedném, de ennyivel biztosan tartozom, és szeretem, hogyha van valaminek eleje, annak van vége is, és akkor ezt így zárjuk le. És akkor Dénes erre azt mondta, hogy várja Pistiát, várját, nem kell egy semmit lezárni, egy dolgot kell csinálnod, hogy behívjalak jól védeni. Csak ezt csinált. És akkor behívlak ősszel edzőtáborba.
Eljutunk majd Pekingig is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, Pista. Gergely István, a budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdakapus, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók slágerlistáját című műsorának a műsorvezetője, állandó tagja tehát a rádió életének is, állandó szereplője. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket, de most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével. A Sportolók slágerlistája című műsor állandó műsorvezetőjével, valamint kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, 50. születésnapod alkalmából, nem titok, tartózkodsz itt most a stúdiónkban, Pista. Erről már kérdeztelek az első részben is, sőt, olyannyira jól haladtunk, hogy te már egészen Pekingig mentél volna, én viszont még egy picit visszarántanálak az időben, 2004-ig, amikor Athénban a magyar vízilabda válogatott tagjaként felértél te is a csúcsa, és olimpiai bajnok lettél, így egy nagyon patináns klubhoz csatlakoztál ezzel. Említetted az első részünkben azt, hogy amikor kisgyermek voltál, vagy gyermekkorodban, a szilveszter volt az egyik legfontosabb nap számotokra, mert édesanyád egyébként is a himnuszt úgy hallgatta, hogy elpityeredett rajta nagyon gyakran, de szilveszterkor ez különösen igaz volt. 2004-ben Athénban ott álltatok a dobogó tetején, és megszólalt a magyar himnusz.
Én erre gondoltam. Tehát, hogy akkor ezek a, mindig ez a pillanat jut eszembe, hogyha meghallom a magyar himnuszt. Hát nagyon megható pillanat volt összességében, mert láttam itt a nagy 110 kilós mamlaszokat magam körül, és láttam, hogy mindenki elkezd sírni, vagy valahogy nagyon erőködik, nehogy látszódjon, hogy potyognak a könnyei, és hát én is elpityeregtem magam, és ez a kettősség volt bennem, hogy onnan, hogy ott kisgyerekként ott állunk anyu mögött, és nézzük a tévét, és hallgatjuk a himnuszt benne, és anyu sír, hova jutottunk, hogy most ezt a himnuszt nekünk játsszák, és ezekkel a hát mondhatom, hogy testvéreimmel, mert rengeteget küzdöttünk együtt, és ennyi idő után már ez több, mint a barátság, tehát sokkal több minden van benne, mert ugye klubban is válogatottban is egy csomó játékosra sikerült együtt játszanom, hogy velük hova jutottunk el, és nem is az aranyérem volt a lényeg, vagy a hogy mondjam, a győzelem, hogy akkor már nincs több ellenfél, akit le lehetne győzni, hanem volt egy ilyen hát egy ilyen furcsa, nem is mondanám megelégedésnek, hanem hogy így visszatekintesz, és akkor van időd egy pillanatra visszatekinteni, mennyi minden volt ebbe, hogy ideig eljutottál, és hogy és most akkor minket ünnepelnek, hogy nekünk örülnek, mi meg örülünk magunknak, hogy ez így most tényleg ilyen, így összeáll a világ, és akkor most mindenki ugyanazt gondolja, és ez milyen jó érzés már, hogy nekünk szól a magyar himnusz, milyen megtisztelő az emberek, nekünk tapsolnak, mi meg ott kapaszkodunk egymásba, hogy ebből a pillanatból kell sok az embereknek szerintem, és ez az, amire vágynak valahol, hogy úgy érezzék át a sikert, hogy annak mindenki örül. És ez természetesen fordítva is érvényes, hogy más is úgy tudjon elérni sikert, hogy mi is ugyanúgy tudjon neki örülni, mint akkor a szurkolók örültek a mi sikerünknek. Bár hozzáteszem a csapatsportoknak, és én ezt szoktam mondani, az az óriási nagy előnye, hogy oda az ország neve van kiírva. Tehát, hogy Magyarország nyert, nem Molnár Tamás, Kásás Tamás, Gergely Isten, Fodor Rajmond, Szécsi Zoltán, hanem Magyarország nyert, és mi annak örültünk, hogy Magyarország nyert, és a szurkolók is annak örültek, hogy Magyarország nyert. Tehát, hogy ez egy, és közben szól a magyar himnusz, és akkor közben fejemben van az, hogy gyerekként ott állunk, és most is látom a képet magam előtt, hogy ott állunk a tévé előtt anyuval. Hát ilyen, hogy mondjam, ilyen nem kell több az életben, mint egy ilyet megélni, és emlékezni arra, hogy honnan, hogyan, hova jutottál el, és úgy mondanád, hogy akkor itt ez akkor neki vége is lehetne, de nem, mert folytatódott tovább a történet.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sokan mondják, akár olimpiai bajnokok is, egyfajta ürességet éreznek azután, hogy felérnek a csúcsok csúcsára, hiszen onnan már tényleg nem nincsen feljebb. Olimpiai bajnok lettél, megnyerted az ötkarikás játékokat csapattal, és gyakorlatilag teljesítetted azt, amit kitűztél magad előtt, és amiről álmodtál gyermekkorod óta. Hát, hova tudsz innen még tovább menni, mint sportoló?
Hát ez tudod, van az a mondás, hogy amikor felérsz arra a hegyre, amire szeretnél feljutni, akkor meglátod, hogy van mögötte egy sokkal nagyobb, és most már azt is meg kéne mászni. Tehát, hogy aki ezt nem látja, vagy aki egy időn belül ezt nem látja, szerintem az van bajban. De azért ezt másnap már látni szokták a bajnokok, hogy hol az a nagyobb hegy, amire föl kéne mászni. És
ti ezt láttátok?
Úgy néz ki, hogy igen, mert lett belőle egy harmadik is, tehát, hogy az első után, akik már először följutottak ide, ők már látták a következőt, akikkel már ugye mi mentünk tovább, és akkor velünk együtt, akik először jöttek velünk Pekingbe, azok előtt meg mi voltunk, akik már láttuk, hogy ott a nagyhegy, és ők utána látták meg. Tehát, hogy mindig van egy újabb kihívás mindenben, ez csak az a kérdés, hogy az ember meg akarja találni ezeket a kihívásokat, vagy nem, de az, hogyha valaki olimpiai bajnokká válik, ez egy csodálatos dolog természetesen, de nagyon most így 50 évesen már nagyon sok mindenhez tudom hasonlítani, és nagyon sok párhuzam van a sport, és a magánélet, a civil, meg minden egyéb működési mechanizmusok között, és az olimpiai bajnoki cím egy olyan szempontból egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden körül neki, de ez egy kiváltságos tevékenység, ahol tévében megmérhetettünk, és érmet akasztanak azért a nyakunkból, hogy sokat dolgoztunk valamiért, de számos olyan munka van, amit nem közvetít a tévé, ilyen fontos, hogy még talán fontosabb is, és érmet se kapnak, de ott is valahol meg kell látni, hogy mikor érsz fel a hegy tetejére, és utána meglátni a következő nagy hegyet, vagy a hegycsúcsot, és azt meg akart hódítani. Na ez egy ilyen dolog volt, hogy ezeket meg lehet tanulni, és ezeket mindet át lehet vinni a magánéletbe és a civil életbe, tehát hogy önmagában valaki nem csak egy sportoló, aki olimpiát nyer. Az ugyanúgy egy ember, és hogy azok élettapasztalatok, amiket mi ott megszerzünk az olimpiai ciklusok alatt, vagy egy sportpályafutás alatt, sportolóként, de mi nem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy mi nem sportolók vagyunk, hanem ugyanolyan emberek, mint a többiek, csak a fejlődési útunk, meg a fejlődési sávunk az a sporton belül van, és mi ott fejlődjük meg azokat, amiket mások máshol fejlődnek meg.
De azért a második csúcs támadás az már nem volt olyan egyszerű számodra, hiszen, ahogyan azt korábban is említetted, volt a két olimpiai bajnoki címet között egy olyan év, amikor egy teljes naptári éven keresztül nem ugrottál medencébe, mint magyar válogatott.
Sőt, hosszabb is, igen. És hát akkor úgy volt, hogy amit már említettem is az első részben, hogy Dénessel leültem megbeszélni, hogy akkor így megköszönjem neki, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy figyelj Pisti, ha úgy fogsz védeni, akkor összebe hívlak a keretbe. És hazafelé azon gondolkoztam, amikor kint találkoztam vele Szent, vagy Lányfalun, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy végül is miért ne tudnám megcsinálni, hiszen ezt csinálom, tehát edzek, vízilabdázok, kapus vagyok, jó csapatban vagyok, és akkor úgy döntöttem, hogy bár eddig is sok mindent tettem azért, hogy a lehető legjobb legyek, a magam szempontjából, tehát a lehető legjobb Gergely István legyen az a kapus, aki a kapuba áll, hogy ezt próbáljuk meg megfejelni egy picit többel. És akkor elmentem agykontroll tanfolyamra, rengeteg olyan anyagot olvastam, hallgattam, ami mondjuk az, hogy önfejlesztő, de inkább a sport irányába mutatott. Úgy ettem, úgy ittam, úgy pihentem, mindent kizártam az életemből, csak a vízilabda maradt, beállítottam a telefonomat már 2007-ben, hogy 2008-8-án olimpia kezdődik. Tehát minden reggel így keltem edzésre, minden délután így keltem, amikor volt délután a pihenő edzésre. Ha hideg volt, ha meleg, ha fájt valami, ha beteg voltam, ha eltörött valami, mindig így indultam, hogy ezt vett figyelembe, hogy ez a cél. És tényleg nem lebegett semmi más a szem előtt, csak ezt próbáltam nagyon pozitívan gondolkozni, nagyon sokat gondoltam arra, és vizualizáltam azt, hogy olimpiai bajnokok leszünk 2008-ban. Még nem egész biztos lettem abban, még olimpia előtt bőven, hogy mi meg fogjuk nyerni az olimpiát, és az egyik legfontosabb feladatom az volt, hogy én ebből az első kapus pozícióból vissza tudjak lépni a másodikba, és ezt elfogadjam ugyanúgy, mintha a legfontosabb tagja lennék a csapatnak. És ezt megtöltöttem a saját magam kis tartalmával, ezt a pozíciót, hogy neked lesz feladatod Pekingbe, azt az egy feladatot old meg, amikor bemész a vízbe, akkor védjél ki mindent, mert akkor segíteni kell a csapat.
És volt is feladatod.
Igen, de ezt én nem tudhattam, de így készültem, hogy figyelj, nem lesz sok dobásod, a második számú kapusnak ez a sorsa. Ki kell szolgálnod a csapatot, amikor ők lőni akarnak, mész, amikor az első számú kapus akar, hogy bemenni helyette, akkor mész edzésen is. Ez a feladatod nem egy könnyű, nem egy hálátlan feladatom, hogy második számú kapusnak lenni. De ha ez a feladat, és ezt kell megoldani, akkor ne akarjál te más feladatot megoldani. Tehát ne akart te megoldani az első számú kapus feladatát. Te old meg ezt, hogy majd kaphass egy új feladatot, de még ezt nem oldod meg, úgysem kapsz újat a sorstól. És akkor én megtöltöttem magamnak ezt a második számú kapus feladatot, hogy amikor bekerülsz azokon a mérkőzéseken, jó kell védeni, ha sorsdöntő pillanat jön, akkor menteni kell a csapat seggét, és úgy kell védeni, hogy megnyerjük a mérkőzést. És ugye a második Montenegró meccsen, az elődöntőn, a második negyed közepén 6-3-ra ment a montenegrói válogatott, szerintem A magyar csapatból csak én tudtam, hogy nyerni fogunk, mármint, hogy szándékosan mondom ilyen erősen, hogy tudtam, mert nem sejtettem, meg nem akartam nyerni, nem tudtam, hogy nyerni fogunk, meg a montenegrói gondolták, hogy ők most már ezt megnyerik. Tehát, hogy voltak nagyon sokan az egyik oldalon, a másik oldalon meg volt egy, aki úgy gondolta, hogy ezt most meg fogjuk nyerni a meccset. És a második negyed közepén, amikor szólt a DNS, hogy Pisti, menj be, és beugrottam, 1000%-osan biztos volt, hogy megnyerjük a mérkőzést. És valóban jól ment a védést, nagyon sokat védtem, olyan, mint hogyha mindenki hozzám akarta volna dobni a labdát, büntetőt védtem, blablabla, bla, bla, minden. Tehát azt hiszem, hogy 6-3 volt, és 10-11-9 lett a vége a mérkőzésnek, tehát 3 gólt kaptam 2,5 negyed alatt. És a csodálatos érzés nem az volt, hogy én hogy védtem saját magam szempontjából, hogy fú, akkor megcsináltad, és erre készült, és bejött, és akkor tényleg, ha így működik a világ, akkor igazából megvannak azok az alapvetések, amiket be kell tartani, és akkor nagy ingadozás nélkül szépen leélti valaki az életet. Nem ez volt a jó, vagy nem ez volt a legjobb, hanem az volt a legjobb, hogy megéreztem azt, hogy a többiek rá átmegy ez az energia, ahogy elindulnak, hogy elindul a Peti, a Kása, a Csúvi, a Papesz, ahogy fölbátorodnak, hogy már másképp lőnek, másképp néznek egymásra, másképp védekeznek, másképp blokkolnak, bátrabban passznak. Tehát, hogy ez csak olyan, mint hogyha tudod, ilyen fogtál van egy nagy kurblit, és elkezdesz tekerni egy nagy dízelmatot, ami csak pöfögött össze-vissza, rendszertelenül jártak engerek, és elkezdett tekerni, tekered, és beindítod, és csak buffy beindul, hallott, hogy sípol, vagy fütyül a turbója, és megy, és már csak utazol vele. És hogy az az elindítás, és az a 2,5 negyed, ha csak az van a vízilabdában nekem, már azért megérte volna a vízilabdázom. Tehát nem kell érem, nem kell döntő, semmi nem kell. Az a 2,5 negyed, az az érzés, amit ott megértem a vízben ezekkel a srácokkal, nem kell több. Tehát, hogy ez már önmagában egy életre is elég, amit érzelmileg ott így mi átéltünk. És az volt a csoda az egészben, amire talán mindig is készültem, hogy nekem akkor ezt kell megcsinálni, és sikerült. Úgyhogy nekem ez volt ha nem is a legjobb mérkőzésem, de a legemlékezetesebb, az biztos.
A 2008-as pekingi olimpia után már kétszeres olimpiai bajnoknak mondhattad magad. Játékosként nem szerepeltél több olimpián, a magyar csapattagjaként viszont szerepeltél még olimpián.
Hát igen, érdekes volt, mert ugye ez volt az utolsó olimpia, amin ott voltam. Azt mondtam, hogy természetesen elégedett vagyok a sportolói pályafutásommal is, de összességében nem csak az érmek miatt, hanem amiatt, ahova keveredtem. Tehát a Honvédba, a válogatottba, azokra az eseményekre, azokra a megméretetésekkel, amiket ezekkel a srácokkal le tudtunk játszani, az egy csoda. Tehát, hogy ennél nem lehet jobbat kívánni, és nem is kívánnék magamnak, ha a következő élete erről szólna, azzal is maximálisan elégedett lennék, természetesen. De utána jött a lehetőség, hogy Benedek Tibi felkért, hogy a férfi felnőtt válogatottat irányítsuk ketten, természetesen úgy, hogy a szövetség kapitánya, meg a csapatmenedzser és a kapusedző. És hát azért gondolj már bele, hogy a Benedek Tibor együtt dolgozni érte. Tehát együtt játszol vele klubba, a válogatottba, a csapatkapitány, úgy nézel rá, hogy amikor ő beszél, akkor csendben vagy, tehát nincs belebeszélés semmibe, amit ő mond, az úgy van, nincs kérdőjel, azt fogjuk csinálni, úgy fogjuk csinálni, és csak így bólogatsz, hanem úgy érzelmileg ott vagy, és tudod, hogy ez persze, hát ez természetesen 100%-osan kell csinálni ezt az egészet. És akkor ő felkér, hogy hát mi lenne, hogy együtt dolgoznánk ezen az úgynevezett magyar férfi felnőtt válogatott projekten. És megbeszéltük, hogy mi lenne a feladat, és így mondom, te úristen, megint olyan dolgot fogok csinálni, mert világon a legjobb dolog. Eddig a legjobb dolog volt kapusnak lenni, a Honvédban, a válogatottban, most meg a világ legjobb dolga, hogy a Tibi mellett dolgozhatok. És te nagyon intenzív kapcsolatot éltünk, 3,5 évig tudtam ott maradni a Tibivel, egészen Rio olimpiáig, majd utána Tibi bejelentette, hogy ő ezt így már nem folytatja, hogy szeretne visszamenni az utánpótláshoz, nekem meg már ráindult a Honvéd felé az életem, tehát hogy kvázi organikusan, ahogy találkoztunk, úgy szét is váltunk, és mindenki ment a saját maga irányába. De hát fantasztikus 3,5 év volt, rengeteget tanultam a Tibitől, rengeteget tanultam a játékosoktól, és ami nagyon fontos volt akkor, hogy ugye azért Nagy Viktor az én kapus pályafutásomban egy fontos szerepet játszik, Szécsi Zoli is, mert hogy ugye mi nagyon sokat voltunk párban, és egymás segítve játszottunk, a Viktorra is voltam válogatott, de azon az ominózus pekingi kerethirdetésen én a Viktor helyére kerültem be az EB után az olimpiára utazó csapatba, és nekem akkor nagyon rosszul esett az, hogy Viktor kiesett, mert teljesen összetört. És valahogy úgy megfogadtam magamba, hogy hát nem mondhatom neki azt, hogy figyelj Viktor, hát így akkor most inkább mégis menjét el, mert sajnálok. De nagyon szerette volna nála ezt kompenzálni, vagy visszaadni neki, vagy valahogy ezt így nála elsimítani. Nem is tudom, nem kellett volna lelkiismeret fordulásom legyen, de volt. És 2013-ban az első közös tornánkon, ugye a világbajnokság Barcelonában, 2003-ban nyertünk mi, 2013-ban, de 10 év múlva voltunk ott, és megnyertük a világbajnokságot. Nagyon-nagyon jó játszott a csapat, ugye Viktorra dolgoztam a válogatottban, Viktor fantasztikusan védett. Tehát szerintem abban az évben, ha jól emlékszem, büntetőben nem is kapott gólt. Egyet sem. Tehát nem tudtak büntetőből gólt lőni neki. És ő lett a torna legjobb kapusa. És ez nekem olyan elégtétel volt. Én úgy örültem ennek. Én akkora kő esett le a szívemről és a lelkemről, hogy ezt így a sors megadhatta neki, amit magyar kapusoknak nem adott még meg eddig nagyon, hogy a világ legjobb kapus, tehát a világbajnokságon kérdetnek a világ legjobb kapusának, és még világbajnokságot is nyersz, mert ez fantasztikus érzés volt, és ez az az egyik nagyon fontos dolog azon a világ 2013-asban, aztán a világbajnokságon. A másik pedig az, hogy akkor örültem elsőnek igazán, és talán jobban is az ő sikerüknek, mint én valaha, az én bármelyik sikeremnek, és olyan jó érzés volt azt látni, hogy te hátulról segítheted őket, és ők elérik azt, amit ők szeretnének elni, és ebben valahogy picit te is benne vagy. És így akkor rájöttem, hogy ez egy teljesen más világ, hogy te más sikerének örülsz, amiben te is részes vagy, de hát nem is látszott, a kutya nem tudja, hogy ott vagy, de hogy milyen jó érzés, hogy te tudod, hogy ott voltál, és ők is tudják, hogy ott voltál, és bár semmi közöd ilyen szempontból a nyilvánosság előtt nincs hozzá, de hogy milyen jó érzés meg őket segíteni ilyen embereket, hogy ahhoz, hogy ők ilyen boldogok legyenek. És ott kezdett kialakulni bennem ezért, és hogyha ez ilyen jó, akkor csináljuk tovább, akkor haladjunk szépen ezen az úton tovább, és akkor segítsünk még többet, még több embert ezen a téren.
Említetted, hogy milyen szoros kapcsolatot ápoltál Benedek Tiborral, és sajnos már nem lehet velünk, de említetted már korábban, mikor beszélgettünk, hogy veled mégis ott van valahogyan.
Tibi mindig itt van velem. Hát azért azt nem mondom, hogy 50 éves korára az ember már mindent meg tud oldani magától, mert ez sose lesz így. Vagy azt mondom, hogy egyre kevésbé lesz így. Tehát az elején kevéssé van így, aztán úgy tűnik, hogy meg tud oldani, de azért akkor is kell segítség, és aztán viccesen fogom az a vége felé, már megint egyre kevésbé tud egyedül megoldani azt, amit szeretné. De Tibor mindig itt van velem. Hogyha nehéz kérdések előtt állok, vagy nehéz döntések előtt állok, akkor rendszeresen föl szoktam magamnak tenni azt a kérdést magamba, hogy mit tenne most Tibi? Te mit gondolna erről a helyzetről? Hogy hogy állna ebbe bele? Mit reagálna? És próbálom ezt így lejátszani magamba, és ennek megfelelően döntök, vagy teszek. És ez egy ilyen, mondanám, hogy menekülő út, de nem menekülő út, mert hiszem őre még most is felnézek, akárhol is van, és biztos vagyok benne, hogy azokat, amiket ő döntött, vagy amit ő dönt, és úgy segít nekem, vagy én döntök vele, és úgy segít nekem a döntésbe, vagy segítünk nekem a döntésbe, azok helyesek. És azok jó irányba mutatnak, mert én ezt tapasztaltam meg, hogy ő amiket döntött, amiket mondott, amiket tett, azok általában jók voltak, és nem mindig volt a könnyebbik irány, sőt, inkább azt mondom, mindig a nehezebbik irány volt, és a küzdelmesebbik, de valahogy mindig az volt az ízes, az az amatos, az igazi, az a sűrű, amit meg tudsz fogni, amit meg tudsz élni, amiben igazán benne tudsz, amiben igazán tudsz azonosulni, hogy ami bele kell tenni magad, és amiben ott tudsz tenni, és amit meg tudsz élni. Tehát nem ilyen sítsúty és kész vagyunk, hanem hogy az nem kell. Figyelj, gyereket csinálják úgy, ahogy már most. Tehát izzadjunk meg vele, az se baj, ha megsérülünk, de fogjuk meg és csináljuk meg rendesen akkor. Tehát, hogy ez. És ezt sokáig nem tudtam, hogy mi ez, hogy ez egy ilyen fajta, hogy akkor is megmutatom, hogy én munkával leszek ugyanott, mint ahol ő kevesebb munkával. És én szerintem ez nem egy ilyen dacos dolog, hanem ez inkább az, hogy ugyanúgy megy az idő, neki is, meg nekem is. De azt az időt én intenzívenben élem meg akkor, hogyha abban benne vagyok, és minél jobban, minél nehezebb, annál jobban belefeledkezek, és annál jobban megélem azt a helyzetet. Tehát, hogy nincs időm kitekingetni. Tehát az, amikor valamire nagyon-nagyon fókuszálsz, és repül az idő. Ugyanúgy megy az idő, persze, de hogy repül, és mert akkor benne vagy abban, amit csinálsz, és akkor vagy flow-ba. Hiszen ezt az emberek nagyon-nagyon élvezik, én is nagyon szeretem, amikor flow-ba vagyok, és a nehéz munka, az izzadós, a küzdelmes, az a flow. Tehát akkor ott vagy pontosan, ahol vagy, és azt csinálod, amit csinálsz, és 100%-ot tudsz arra azonosítani. Na, ezért választottam mindig a nehezebb utat.
Továbbra is Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökével, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, valamint a Nemzeti Sportrádió Sportolók Slágerlistája című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk, és akkor elérkeztünk úgy nagyjából a napjainkig, valamint az elmúlt néhány évhez, amely már főként a Honvéddal telt számodra, de aztán most már bő két éve adódott egy lehetőség, mint műsorvezető is. Előbb akkor beszéljünk egy kicsit a Honvédról, hogyan telnek a mindennapjaid mostanában, és hogyan teltek az elmúlt években mondjuk.
Hát jövő januárban ezt, hogy már 10 éve vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ügyvezető elnöke lehetek a Budapesti Honvédnak, és hát megint csak azt érzem, hogy a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy itt lehetek egy ilyen csodálatos klub, bot segíthetek, itt dolgozhatok nap, mint nap, és hát fantasztikus kollégákkal, sportból jövő, eredményes, akár olimpiai bajnok, ezüstérmes, EBVB, aranyérmes, érmes sportolók vezetik a szakosztályainkat, a szakmai igazgatónkat, tehát minden a sport körül forog, és van egy óriási tisztelet és egy összetartó erő a klubban, van egy olyan irány és olyan energia, aminek igazán feltöltő erre van minden nap, amikor bemegyek, és ha nem is nevezem ezt munkának, inkább hivatásnak, és egy olyan közösségnek, hogyha nem mész be, akkor hiányzik. Tehát amikor nem vagy ott, akkor lelkiismert furdalásod van, hogy basszusan nem mentem be, mert éppen valami más dolgod van. De hogy ez ilyen nagyon szépen organikusan alakult ki a sportpályafutásom után, hogy amit a sportban sikerült összeszednem, nevezzük úgy, hogy tudásnak vagy tapasztalatnak, azt itt megadhatom, és tovább is fejleszthetem, mert ugye sportvezetőként már nem sportolónak kell lenni, hanem teljesen máshonnan kell nézni, akár a saját sportágat, a vízilabdát is, meg természetesen a másik 25-öt, aki van nálunk, és ott rengeteg feladat van az üzemeltetéstől, a takarításon, a fejlesztésig, a pénzügy, a jog, a marketing kommunikáció, tehát a sportszakma, tehát rengeteg dolog van mellette, és mindig valami új történik, mindig valami újat tudok tanulni minden nap szinte a rendszeren belül, és ez egy óriási kihívás ennek megfelelni, tehát itt nem lehet elkényelmesedni, itt olyan, mintha mindig gólhelyzetben lenne az ellenfél, és mindig meg kell oldani valahogy ezt a helyzetet, nagyon sokat lehet stratégiát alkotni, taktikázni, és hát iszonyatosan széles spektrumon mozgunk a szabadidőtől, az utánpótlásig, a versenysporttól, egészen az idősek sportjáig, tehát mindent le tudunk fedni, és bővítjük, figyeljük a környezetünket. Tehát ez egy ilyen folyamatos fejlődés lényegében napi szinten. Úgyhogy én borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadatott. Egyrészt, hogy itt maradhattam a Honvédnál, és ezt végezhetem, valamint, hogy ilyen kollégákkal vihetjük az egyesületet, és hát az eredményességről meg csak annyit, hogy most már jó néhány éve mi vagyunk, ha nem a legeredményesebb egyesület olimpiai pontszámok tekintetében évről évre, de mindig ott vagyunk a dobogon, többnyire első-második helyen.
Milyen a mikrofon másik végén, hiszen a Nemzeti Sportrádióhoz visszacsatlakozva a Sportolók Slágerlistája című műsornak állandó műsorvezetője vagy. Hát azt hiszem, hogy magyar sport jeles képviselőivel beszélgethettél már, túl vagy 50 adáson is ebben a műsorban. Milyen neked kérdezni és nem válaszolni?
Amikor ez így felmerült ez a lehetőség, akkor így nagyon-nagyon meglepődtem, hogy miért pont én. Mert ugye nem tartottam erre magamat alkalmasnak, mert szerintem egy riporternek. Alapvetően úgy gondolkozok, hogy azt kell csinálni, amihez valamit legalább egy kicsit értesz, aztán megtanulod. Na most én azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem értek, viszont ez volt benne a jó. Mert szeretek olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat kezdeni, amihez nem értek, tehát szeretek nagyon-nagyon új dolgokat tanulni. És hát 50-hez így, vagy már 50 évesen azért ez a beszélgetés és a kicsit mélyebb beszélgetések most már sokkal testhez állóbbak nekem, mint a felületesség, és És ez a műsor pedig lehetőséget ad arra, hogy olyan emberekkel is beszélgethessek, mélyebben akár, arról a témáról, amit imádok, az a sport, bármelyik ága is legyen, vagy szakága is legyen az, hogy egyrészt van, akit nem is ismertem, tehát akkor találkoztunk először, vagy csak tudtam, hogy ők ide soha életben nem tudtunk beszélgetni, vagy csak feltesen beszélgettünk, vagy olyanokkal is akár, akikkel együtt játszottam, például Kásás Tamás, aki teljesen másképp beszélt itt velem, mint amúgy a civil életben most már néhány évtizede ezt tesszük. Egy teljesen új Gergelyistát ismertem meg, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon sokat kaptam ezektől a beszélgetésektől, és hát úgy érzem, hogy itt testhez álló ez a beszélgetés, hogy én irányíthatom ezt a fajta, hogy mondjam, információcserét, és megpróbálni, és ez a nagy játék, mert hogy úgy kell beszélgetni velük, hogy elmondják azt, amit egyrészt te tudsz róluk, hogy milyen értéket képviselnek, és ezt valahogy kimondasd velük a megfelelő ritmusba, ütembe, kontextusba, vagy hogyha nem ismered őket, akkor viszont meg kell őket úgy nyitni, hogy megbízzanak benned, hogy elkezdjenek hozzád őszintén beszélni. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy versenyt látom benne, de egy kihívást látok benne, és ebben óriási fejlődési lehetőség van még, és szerintem nagyon-nagyon érdekes ez, vagy értékes ez a fajta személyes kontaktus. Ugye alapvetően mindenki már telefonon vagy online térben kommunikál a másikkal. Ez is egy fontos dolog, mert hogy meggyorsítja az információcseréket, meg sokkal hatékonyabbat tesz folyamatokat, de megint azt mondom, hogy úgy tud igazán megtölteni az időt, hogyha izzadós a munka, és abban benne vagy. És ezek a beszélgetések, amikor itt vagyok nálatok, ez mindig melós. Tehát, hogy erre készülni kell, itt gondolkozni kell, itt azért te is szeretnéd, hogyha ő is azt gondolná rólad, hogy felkészült, vagy komolyan kérdezed, odafigyelsz rá. Ez mind olyan, amúgy alapvetően szerintem teljesen természetes energiákat meg dolgokat kíván meg, amit amúgy meg kéne, hogy adja mindenki a másiknak, hogyha vele beszélget, de úgy lassan kezdünk ettől elszokni a hétköznapi életbe, hogy felületesen kommunikálunk, nem nézzünk a másik szemébe, nem gondoljuk át azt, amit ő mondott, és annak megfelelően kérdezünk, vagy reagálunk rá. Lehet, hogy nem is érdeke, vagy nem is figyeljük őket, és nem csatlakozunk ilyen szempontból. Itt pedig van egy olyan interakció, és van egy olyan csatlakozás, ami óriási érték szerintem ebben a mai világban, meg inkább egyre jobban. Tehát, hogy le tudsz ülni, időt tudsz rászállni, és ezt még nem is mondom, hogy időt tudsz rászállni, hogy valakivel beszélgess. És ez is mennyire fontos dolog, hogy időt adsz arra neki, hogy ő a te életednek a része arra egy, másfél, három órára, akár mennyit is szoktunk itt beszélgetni, és hogy milyen dolgokat tudsz meg tőlük, amit nem olvasod sehol, és ha elolvasod, akkor sincs olyan érzelmi töltete, mint amikor ő mondja el, hogy hát én csak köszönni tudom ezt a lehetőséget eddig is, amit kaptam ebben a műsorban, meg az összes vendégünknek, akik itt voltak, de hát Gergőnek te is a részese, hogy hiszen te szerkeszted a műsort, úgyhogy ez egy ilyen közös projektünk, amit szerintem ügyesen dédelgettünk eddig, és hát bízom benne, hogy lesz a jövőben is erre lehetőséges lesz folytatása, és hát további hasznos beszélgetéseket tudunk majd prezentálni azoknak, akik ezt eddig is hallgatták.
Ahogyan mondtad, az idő az egyik legfontosabb, amit adhat egy ember. Hát nekünk az időnk az most sajnos elfogyott, de nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Pista, és hogy ebből a szemszögből is megismerhettek téged a hallgatók, hiszen azért általában kérdezőként nem rád helyeződik a hangsúly, így viszont, hogy te válaszolhattál, és egy ilyen jeles alkalom adtán, hogy ma ünnepelheted 50. születésnapodat, Isten értessen még egyszer nagyon sokáig, így kifejezetten örülünk, hogy a vendégünk voltál. Gergely Istvánt, a Budapesti Honvéd ügyvezető elnökét, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, valamint a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét hallhatták. Nem is tudok mást kívánni neked, Pista, csak sikerekben, boldogságban, és ami a legfontosabb, egészségben, gazdag, minél több évet, így akár velünk itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, akár bárhova sodorjon téged az élet, és még egyszer hálásan köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
Én köszönöm mindenkinek, és hát akkor kellemes ünneplést mindenkinek így augusztus 20-a alkalmával.
Az elmúlt szűk egy órában Gergely Istvánt hallhattuk, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó ma ünnepli, vagy ma ünnepelte 50. születésnapját. Olasz Gergő beszélgetett vele. A körkapcsolás pedig ezzel véget ért. Én a szerkesztő Tóth Béla és a hangmérnök Jámbor Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Berelmesét hallották, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával. Én még egyszer megköszönöm figyelmüket. Viszonthallásra!
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
It's the final countdown! műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Németek ellen hangolt az Európa bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Ma 50 éves a kétszeres olimpiai bajnok egykori vízilabdázó Gergely István. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
A török Trabzonspor otthonában játszott a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének rájátszásában. A párharc első mérkőzéséről készült összefoglalót hallják a kommentátorok Jó András és Szalai Kristóf.
A Ferencváros a mostani szezon 7. mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki harmadik helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Gornik Zsabzs elleni meccshez képest bekerült oda-oda és Nagy Olivér, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a négy hátvéd Nagy Olivér, Gomez, Rámakersz és Kadu, középen Korbur, Romance és oda-oda, elő pedig Jusszuf, Leni Zsozef és Zakariassen Rohamoz Borbély Balázs csapatában.
Több mint 40 ezer török szurkoló, egy világsztár Mohamed Szalát. Vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát is. A kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vajvu, Özkadzsár és López Cabral. Ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszakál, a támadó soron pedig Szala, Nair, Saviolo és Onuachu. Az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki.
Pálya centrumában a labda, Jusszuf, 16-os csücskénél Jusszuf, befele kéne vinni, Jusszuf be és viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek és utána egy jó passz, Nagy Olivér, onnan kell egy beadás, Nagy Olivér teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere Christopher Zakariassen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében. Jön a hideg zuhany a Papara Parkban. Vezetnek a zöld-fehérek. Gyönyörű támadás. Meg kell dicsérni Jusszufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért. Hát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit keres ő a Ferencváros kezdőjében. Miért nem Osváth Attila van ott? Hát ezért. Rácáfol mindenkire. Mértani pontosságú beadást mér. Zakariassen fejére Nagy Olivér. André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé. Onnan pattan ki a labda a hálóból. Zseniális találat. A 17. percben Zakariassen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen.
Rommens ki a bal oldalra, ez jó rész, ki nagyon üresen hagyták ott, oda-odát, na gyerünk, be kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Jusszufai! Talán már les volt egyébként, de Jusszufnak jó volt ez a próbálkozása, jó volt ez a beadás oda-odától, és Jusszuf pedig hát ahogy tudott beleért a labdába, rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozérik, nem is tudott, stopes kábrát tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 1-0 a Ferencvárosnak. Jusszufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldalt cserezik. 16-oson belül Jusszuf még egyszer előbb a labdát, és van a védi a rövid alsóból a labdát. lespárgázott, vagy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Yusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselezgetett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és Onana óriás nagy bravúra védte ki azt. Elvégzi a Fradi kicsiben a szögletet, korbú után Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakariasen, luftot lő, luftot rúg, nem talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte, mekkora lehetőség volt, Onana pedig már Mohamed Salah indítja a túloldalt, zicserben Salah egyedül három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre, Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövésre, Nahir lő mellé! Hú, hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakariasen luftja és Mohamed Salah, hát fél gól passza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor. Na és akkor nézzük, López Cabral betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan Korbu átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első fél időt. Egy fél időt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1. A 17. percben Zakariasen szerezte meg az első gólját a Ferencvároson. Gyönyörű szép fejes gól volt. Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell. Nagy labdát kapott Mohamed Salah, 16-oson belül húzogatja labdát. Ellövi a hosszú alsót, veszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második fél idő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól, nagyszerű átadás volt. Jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót vette át célba. A labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás. Már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviola a jobb oldal tűnik fel, és be is íveri a labdát. Ocsának, aztán pedig kapufa, onnan Dibusz feje, hopp, ott, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje. Nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda, ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és Ryan Remekes volt az, akinek melkasára pattant a labda, egy biztos, hogy figyelni kell, még mindig az 55. percben jönnek a törökök. Azonnal első ütemből Korbu továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtte terület, Korbunak adja, ez pontatlan. És a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Onuachtól visszakapja, ez nagyon szép játék. Salah ellövi, Dibusz, ojj! Dibusz mekkorát tudott hárítani. Egy az egybe volt Pinával. Hű, mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt. A 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítsen.
A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítás, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Próbálják megdobálni a Fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. Vajvú piros lapot kap.
És nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokálta Lisztest is.
Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
Nem is értem, miért hagyja
végig. Azért még nem lenne kiállítás, de könnyékkel ment neki.
Csúnya volt. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapodát, miért kapott volna. És akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz 1-1,5 percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvú nem játszhat majd jövő héten csütörtökön a Grupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig győzelemmel várja. A visszavágót ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja.
A Ferencváros gólszerzője Christopher Zakariasen így értékelt az FTC hivatalos közösségi oldalán.
Ez egy nagy győzelem. Iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. A pályán mindenki küzdött egymásért, és a csapatjátéknak köszönhető, hogy ilyen jó eredménnyel távozunk innen. Nagyon jól védekezett az egész csapat. Természetesen a közép hátvédeinknek is fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy mekkora támadóik vannak, illetve milyen beadások jöttek. De igazából az is a csapatmunkának köszönhető, hogy így védekeztünk. Olivier részéről zseniális volt a beadás, de az egész csapat támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott ma.
A visszavágót jövő héten csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik a Groupama Arénában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A mai játéknapon egyébként a magyar válogatott Rajcsics Damirral a kezdő csapatában a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének rájátszásában a párharc első mérkőzésén. A spanyol másodosztályban szerepel Jakobis Villáron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust, és kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50%-ára. Válogatott szélsőt igazolt a Győr. A labdarúgó NBA-ben címvédő klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Jueson Bennettet, a 16-szoros kosztarikai válogatott labdarúgót. Kiválóan kezdte az idényt a labdarúgó NBA egy újonca, Vasas, mert a csapat nyáron együtt maradt. Erről Erős Gábor vezetőedző beszélt az M4 Sporton Profusz Péternek. A Vasas 4 forduló után veretlen és 8 ponttal második a tabellán.
Minek köszönhető ez a remek kezdés itt az NBA egy elején?
Én azt gondolom, hogy annak, hogy már több riportban ezt megemlítettük, hogy úgy tudtuk elkezdeni a felkészülést, ugye a sportigazgatónak, a tulajdonosi körnek és ugye a szponzori háttérnek köszönhetően, hogy együtt volt már az egész csapat, és egyetlen egy játékosunk érkezett, úgymond a Mezei Szabi személyében az utolsó napokban, illetve hát, hogyha most nézzük, hiszen az átigazolási időszak még tart. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek, és az, hogy ugye a tavalyi csapat, akinek sikerült kivívni a feljutást, az nagy részben egyben maradt, úgyhogy nekünk nem kellett előről kezdeni mindent, hanem volt egy jó alapunk, és ugye ennek köszönhetően sikerült ilyen jól kezdeni a szezont, aminek természetesen nagyon örülünk.
Hogyha végignézzük az eddigi 4 mérkőzést, akkor hogy látod, melyiken nyújtotta a legjobb, legkompaktabb teljesítményét a csapat?
Ezt nehéz megmondani, ugye természetesen az 5-0-as siker az a Legerszeg ellen, az egy nagyszerű teljesítmény volt a csapattól, de úgy gondolom, hogy ember hátrányba játszva az Eto ellen majdnem 70 percen keresztül, ott is egy nagyon jó teljesítményt, de szia mindegyiket mondhatnám, hiszen a Ferencváros otthonából is pontot elhozni, vagy egy ilyen derbin, amit tudjuk, hogy a szurkolóinknak is nagyon-nagyon fontos, ugye hátrányból és az utolsó pillanatban megfordítva, az is egy frenetikus élmény volt, meg egy érzés. Úgyhogy én külön nem emelnék ki semmit, mert én azt gondolom, hogy ez a 4 mérkőzés ez egyben úgy nézett ki jól, ahogy kinézett, úgyhogy büszkék vagyunk rá, de tudjuk, még nagyon sok feladat áll előttünk, úgyhogy semmiképpen nem fogunk hasra esni magunktól, hanem szeretnénk ugyanolyan alázatosan dolgozni tovább, mint hogy ezt eddig tettük, és akkor biztos vagyok benne, hogy meg lesz az eredménye.
Hétvégén egy újabb fontos és nehéz meccs vár a csapatra, hiszen érkezik a bajnokságot szintén nagyon jól kezdő Puskás Akadémia. Az első helyezett jön tehát a második helyezett otthonába, ami a pillanatnyi állást illeti. Milyen meccsre számítasz, és hogy lehet megfogni a Puskás Akadémiát?
Nehéz mérkőzésre számítok, és igen, nagyon örülök egyébként, hogy a Puskás Akadémia így szerepel, és azért mondom ezt, mert a Babó Levivel együtt végeztünk a licenszes tanfolyamot, úgyhogy egy nagyon-nagyon tehetséges jó edzőnek tartom, és látjuk, hogyha megkapja egy fiatal magyar edző a lehetőséget, akkor tud is élni vele, vagy legalábbis bizonyítja, hogy van neki is keresni valója, és esetleg nem csak másoknak, úgyhogy ebből a szempontból én kimondottan ülök. Ami nagyon látszik, hogy egy szervezett csapatról beszélünk, rendkívül erősek az átmenetekben, a labdaszerzések után, nagyon gyors játékosaik vannak, jó játékosaik vannak, és talán most egy kicsit jobban rendszerben vannak, mint esetleg eddig voltak. Az eddigi eredmények előtt is le a kalappal, ugye azért a Puskás Akadémiát, ha megnézzük, a Hornyák Zsolt alatt is nagyszerűen szerepel, csak most talán egy picit másabb a csapatnak a játéka és a stílusa. Úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok természetesen. Mi igyekszünk ugyanúgy a lehető legjobban felkészíteni a csapatot, és bízunk benne, hogy eredményesek is tudunk lenni, és hogyha minden jól megy, akkor át is tudnánk venni az első helyet, de ezt is még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon szerényen kezelve, hiszen nem ezek a céljaink jelen pillanatban, hogy a bajnoki címért menjünk, bár mindig mondom, hogy miért nem erhetnénk nagyot álmodni, mi szeretnénk stabilan bennmaradni, ezt a 6-tól 10. helyet, amit kitűztünk célnak, ezt elérni. Természetesen, ha ennél jobb lesz, akkor szerintem nagyon boldogok leszünk mindannyian, meg azok az emberek is, akik a Vasasért szorítanak, vagy szimpatizálnak vele. De ehhez a hétvégén meg kellene verni a Puskás Akadémiát, hogy megint egy lépést tudjunk előre tenni.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Kikapott felkészülési mérkőzésen a magyar női röplabda válogatott Isztambulban a pénteken kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. Az Olaszországban légióskodó német Anett Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
Túl vagyunk, már láttuk a lengyeleket egy kicsit, most ugye a németek ellen 4 játszmát, hol tart ez a csapat, mert ugye szombat este a másik csarnokban, a nagy csarnokban, a Szilám Erdem csarnokban 6 órakor kezdtek majd a bombaerős lengyelekkel, nem mintha hétfőn este a törökök ellen könnyebb lenne. Hol tart most a válogatott?
Szerintem jó úton járunk, tényleg látszik napról napra, hétről hétre a fejlődés, erre ez a mai edzőmeccs egyébként egy tök jó teszt volt. Nem tudtuk pontosan, mire számítjuk, és mire gondoljunk, hogy ennyire közel az EB-hez még van egy edzőmeccsünk, de úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és tényleg Edithán ez volt a legjobb edzőmérkőzésünk, úgyhogy alakul a játék, és bízom benne, hogy amikor ott leszünk, akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt, és bátran megyünk fel a pályára. Nem csak mi kicsit tapasztaltabbak, de a fiatal újoncok is, mert egyébként abszolút bennük van.
Mit várhatunk egy ilyen csapattól, ahol te vagy az egyik húzó ember, légiós, de alapvetően 11 EB újonc van, 2008-2009-es születésűek bőven vannak, U18-as EB bronzérmes csapatból is, ha jól számolom, a két Zsombók lány és Pampuk Gréta.
Alapvetően azt gondolom, hogy reálisan nézve nagyon sok hullámvölgy lesz, hiszen egy nagyon tapasztalatlan, nagyon fiatal csapatról van szó, akik még nem játszottak. Hát ugye játszottak a fiatalok is utánpótlás EB-t, de felnőtt szinte még nem játszottak ilyet, hogy ennyi mérkőzésünk lenne ennyire rövid időn belül ilyen ellenfelekkel, úgyhogy biztos, hogy hullámzó lesz a teljesítmény, de igyekszünk ettől függetlenül a legjobbunkat kihozni minden mérkőzésen, főleg a nyerhető mérkőzéseken, és szeretném nagyon bátran játszani, kockázatokat vállalni, amikor lehet és kell, és én bízom benne, hogy sikerülni fog, hiszen ezt kérjük az edzői folyamatosan, ezt kérjük mi idősebbek és a fiatalabbaktól, úgyhogy szerintem egy vagány társaság vagyunk, és ezt szeretném minden meccsen kihozni magunkból és megmutatni.
Egyébként itt a németek elleni meccsnek mi lehet a legfőbb tanulsága? 4 játszma, szoros játszmák voltak, és az első 3 az kifejezetten szoros.
Szerintem egyébként egyértelmű, hogy se ők, semmi nem készültünk taktikailag egymás részre, egy edzőmérkőzésről volt szó, de ugye ott még fogunk csiszolgatni taktikai kérdésekben is.
Hát ugye 5 napotok van, tehát kedden jön a tét meccs ellenük magyar idő szerint 3-kor.
Igen, úgyhogy ez mindenképpen egy-két figyelmi és taktikai utasítás, amit egy kicsit jobban be kell tartanunk, de egyébként szerintem arra nagyon jó volt, hogy az Európa-bajnokság előtt volt még egy ilyen ellenfelünk, ahol nagyobb blokkok, gyorsabb játék, dinamikusabb játék, erősebb ütések ellen kellett egy kicsit készülni, hogy egy picit ne csak a kezdeti izgalommal, hanem izgalom nélkül is szokhassuk ezt a közeget, úgyhogy erre szerintem nagyon jó célt szolgált, és remélem, hogy ezzel sikerült egy kicsit legyőznünk ezeket a kezdeti idegeket, izgalmakat, és nem úgy kezdik majd a lengyelekkel a mérkőzés, hogy azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk, hanem úgy, hogy jó, akkor már tudjuk egy kicsit, mire számítsunk egy ilyen ellenfél ellen, hogy kell elvállalni, milyen vagányon kell játszani, és ne legyünk görcsösek.
Akkor beugrik mondjuk a 2019-es EB, ahol Budapesten ugye ott debütáltál a felnőtt válogatottban, hogy akkor már szintén sokat vártunk tőled, de hát még azért inkább izgultál is, és most itt vannak 16-17-18 éves nagyon fiatal lányok.
Igen, pont egyébként most, amikor már a végén a sorokban voltunk hátul, valakivel beszélgettem, hogy egyébként nekem annyira az van a fejemben, hogy én 18-19 évesen még mennyire nem is görcsön játszottam, mert egyébként arra nem emlékszem, hogy azottam volna, hanem még nem annyira tudatosan használtam az elemeket, a támadásom nem olyan tudatos volt, vagy bármilyen játékelem, és hogy tényleg egyébként ahhoz képest azt láttam ezeken a fiatalokon, hogy ők pedig már nagyon sok elemet nagyon tudatosan használnak, és tényleg nagyon bátran játszanak, úgyhogy néha lehet egy kicsit többet várunk tőlük, vagy azt gondoljuk, de ez azért van, mert látjuk, hogy tudják, tehát hogy egyébként nagyon jó úton járnak, és azt képest, hogy milyen fiatalok abszolút beillenek ebbe a közegbe, tehát egyébként vagányan játszanak, bátran, meg van a tehetségük hozzá. Biztos, hogy bennük is lesz egy kis izgalom, meg egy kicsit még, hogy nem igazán tudják, hogy mi hogyan van az ilyen ellenfelek ellen, és meg lesznek illetődve, de alapvetően szerintem ezt le fogják tudni győzni, mert egyébként nagyon vagány lányokról van szó.
A meccsorrend az mennyire tetszik, mennyire jó, mit lehet ebből kihozni? Lengyelország ellen kezdünk, szombaton este, aztán hétfőn a házigazdag törökök, akik címvédők egyébként itt az EB-n, és aztán a folytatásban még, ahogy mondtam, kedd délután a németek, és a két utolsó csoportmeccse lettek, és a szlovének ellen csütörtök pénteken 24 óra alatt. Igazából azt a kettőt kellene megnyerni, ha nézzük a VB kijutás meg a világranglistákat.
Igen, az egy picit nehéz lesz, hogy ott az a két úgymond nyerhető mérkőzés az egymás után van, tehát az ott nehéz lesz, ott nagyon kell koncentrálni a gyors és minél jobb regenerációra, de alapvetően annak örülök, hogy a nehezebb meccsekkel kezdünk, és ha lesz bennünk egy kis kezdeti görcsösség, akkor azt esetleg ott ki tudjuk úgymond rakni a pályára, és nem a legfontosabb meccsen jön ki belőlünk, tehát ebből szempontból örülök, hogy a nagyok ellen kezdünk, ahol igazából csak nekik kell menni és csinálni a telegondolkodás nélkül a legjobbunkat, és bízni benne, és hogy ez elég lesz valamire, tehát ott nincs rajtunk a teljesítménykényszer, ott az ellenfélem van, úgyhogy ebből a szempontból örülök ennek a sorsolásnak, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Mentálisan mennyire vagytok erősek, és mi lehet a kulcs ahhoz, hogy meglegyen a két utolsó meccsen a győzelem, de legalább az egyiken?
Alapvetően szerintem erősek vagyunk, amikor annak kell lennünk, tehát az Európa Ligán is megmutattuk, hogy jöttünk vissza több pontos hátrányból szedtek végén is, úgyhogy...
Horvátok ellen, ha jól emlékszem, aztán svédek
igen,
ellen.
Igen, azt hiszem, igen, tehát hogy voltak ilyenek, úgyhogy szerintem alapvetően erősek vagyunk, meg tudunk kinogni, de én bízom benne, hogy amikor nagyon kell, akkor a helyén leszünk fejben, és tényleg, mert ez nagyon fog kelleni, főleg a lettek és a szlovénok ellen, ahol van esélyünk, mert biztos, hogy nagyon kielezett mérkőzésekről lesz szó, és nem lehet egy pillanatra se kiengedni, hanem végig koncentrálni kell, végig erősnek kell lenni fejben, akár mi vezetünk 5 ponttal, akár ők, akár fej-fej mellett haladunk.
Az lehet a fontos, hogy amit tudunk, azt mindenképp merjük megcsinálni?
Igen, alapvetően igen, és hogy felismerjük azokat a szituációkat, ahol kockáztatni kell, és felismerjük azokat, ahol nem. Tehát, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt a között, hogy ne... ilyetten játszunk, de ne is csak telegondolkodás nélkül üssük a labdát, hanem hogy meglegyen az, hogy ahol kockáztatni kell, ott kockáztatunk, akkor is, hogyha belecsúszunk egy kis hiba, ahol nem lehet, ott viszont ne kockáztassunk, hanem okosan. Úgyhogy meg kell találni az egyensúlyt, de ezen dolgozunk napról napra, és ebben nagyon sokat próbálunk segíteni egymásnak is, meg természetesen az edzői stáb is nekünk.
Távozott a horvát Jadran Splittől és a török NK-hoz igazolt német Toni válogatott vízilabdázó, olvasható a vlv.hu szakportálon. Döntőbe jutott a Veszprém férfi kézilabda csapata a spanyolországi felkészülési tornán, miután 32-25-re legyőzte a Valladolidot. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Amennyiben ez sikerül, a debreceni Phoenix Arénában szeretnék megrendezni a 4-es döntőt. Eredményes utolsó harmadbeli játékkal fölényesen győzött a magyar női jégkorong válogatott a Nemzetek Európai Kupája első állomásán Füssenben. A mieink 8-0-ra nyertek a norvégok ellen.
Sportvilág.
Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai ötös a világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, míg csapatban aranyérmet szerzett. Írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Kolesár Mihály, Tárkányi Zsombor, Bőm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. 8-at döntős vereségét követően Farkas Balázs a 9-től 16. helyért játszott szakaszban is kikapott a budapesti fallabda Európa-bajnokságon, mivel 3-1-re veszített cseh ellenfelével szemben. A hétvégi Formula 1-es holland nagydíj előtt a Red Bull megerősítette, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen 2030 végéig meghosszabbította eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését a csapattal. Verstappent hallják.
Amíg élveztük a nyaralásunkat, természetesen már zajlottak a háttérben az egyeztetések is. Úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a szerződésemet a csapattal. Jó hangulatban teltek a tárgyalások, ráadásul nagyon otthonosan érzem itt magam. Arról nem is beszélve, hogy igazán gördülékeny a közös munka Laurent Mekis csapatfőnökkel.
4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz. A spanyol teniszező, aki csuklósérüléssel küzdött, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy címvédőként indul a US Open-en.
Sportvilág.
Ma 50 éves Gerge István, kétszeres olimpiai bajnok, korábbi vízilabda kapus. Születésnapja alkalmából Olasz Gergő beszélgetett vele. Az interjúból következik egy rövid részlet.
Felvidéken szlovák ajkúak között kellett élni, edzeni, és így kellett bekerülni a szlovák válogatottba is magyarként, ami nem volt egy ideális helyzet, valljuk be, és ezért anyu azt mondta, hogy figyelj, hogyha te ugyanott akarsz lenni, mint a szlovák csapattársad, akkor neked 2 szemét kell edzeni, 2 szemét kell tanulni, és ez most soknak tűnik, csak hogyha az ember megszokja, akkor meg alap. És most ezt így azóta hozom magammal.
Te, mint műsorvezető, Priskin Tamással beszélgettél, aki szintén egy felvidéki srác, válogatott labdarúgó lett belőle, nem is akármilyen külföldön is, például a Premier League-ben is futballozhatott, és akkor elhangzott az, hogy hát azért felvidéken nagyon más volt abból a szempontból, hogy ti magyarnak tekintettétek mindig is magatokat, és magyarok is vagytok. Ez neked a kisgyermekkorodban is megvolt már, vagy ez inkább már ott a kamaszkorban jött elő többször, hogy igenis ott azért már vannak abból lehet problémák?
Ezt olyan szempontból ketté választanám, hogy az
a
egyiket,
sport és a...
Igen, a magánélet. Tehát az, hogy én mikor éreztem azt, hogy mi a nemzeti identitásom, az nagyon kicsi koromban megvolt már. Anyuval nagyon sokat éltünk, ugye Komárno, az a Duna és a Vág között van. És ugye a határon van, tehát ha kimész a Dunapartra, akkor átlátsz Komáromba. És hát ez is ilyen furcsa hangzik, ilyen nagyon nosztalgikusan, hogy nagyon sokszor kimentünk anyuval gyerekkorunkban, nagyon sokat sétáltunk, túráztunk utána papámmal is. És kimentünk a Dunapartra, és anyu mondta, hogy nézd, az a vonat, ami ott megy, az már Magyarország. És azt úgy néztük, hogy évente egyszer lehetett átmenni Magyarországra. És azt elmondta, hogy mi magyarok vagyunk, mi oda tartozunk, de most itt élünk. És ez nagyon pici korunktól meg volt. Először nem értettem, de ez olyan kellemes érzés volt azt látni, hogy az Magyarország, és most mi itt vagyunk, és ez egy ilyen küzdeni akarást rakott az emberbe, hogy van egy ilyen határ. Te itt élsz, amúgy itt vagy itthon, tehát felvidéken vagy otthon, de te ott oda tartozol, te is magyar vagy, és akkor ez adott egy ilyen plusz impulzust, hogy egyszer azért jó lenne oda átjutni, hogy úgy jó lenne oda közéjük tartozni, jó lenne oda átköltözni, hú, de hát ott mások a boltok is, meg sokkal jobb dolgokat lehet kapni, meg teljesen más autók is vannak, és ez már kicsi korunkban megvolt, és ami ezt nagyon megerősítette még, az meg a szilveszterek voltak, mert már kicsi korunk óta mi a magyar himnuszt hallgatjuk, tehát nekünk a magyar himnusz az egy szent dolog, és minden szilveszterkor, éjfélkor magyar himnusz hallgatásot, és anyu fölállt, és sírt. És nem tudtuk, hogy miért sír. És azt hittük, hogy valami baj van. Aztán később megértettük, hogy azért évfélkor hallgatni a himnoszt év végén, egy új év kezdetén, az neki ez egy emocionális töltetű pillanat, amikor ő magyarnak érzi magát, és ő azt érzi, hogy oda tartozik. És mi megértettük ezt, és azóta viszont ezzel kapcsolatban folyamatosan feljön bennem, hogyha megszólal a himnosz, nekem mindig ez jut eszembe, hogy magyar vagyok, hogy anyutól kaptuk ezt a magyarság érzését, és hogy már szilveszter a szórakozásról szól, de akkor nekünk mindig a himnuszról, tehát az éjféli himnuszról szólt. Tehát nagyon kicsi korunkban megtudtuk azt, hogy mi magyarok vagyunk, és mi így is éreztük. Az, hogy ez hogyan vittük tovább, és mennyire volt ez természetes, ez nekünk egyértelmű volt. Tehát amikor bekerültünk a szlovák válogatottba az öcsémmel, természetesen, és azért mondom természetesen, mert ez sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ez így működik. Kaptunk megjegyzéseket, hogy ne beszélgessetek egymás között magyarul, ha szlovák válogatottak vagytok, ne szóljatok magyarul, hogy beszél szlovákul, fú, de milyen tájszólásod. Tehát, hogy voltak ilyen fricskák, de a szép dolog az egészben az, hogy először nem úgy néztek ránk, mint csapattársakra, hanem mint magyarokra a szlovák válogatottban. Később, hogy rájöttek arra, hogy mi fontosak vagyunk, akkor már úgy néztek rám, mint kapusra. Aztán már úgy néztek rám, mint az egyik legfontosabb, majd a legfontosabb játékosra. És amikor kritikát kaptam másoktól, akkor már ők védtek meg ezzel szembe. Tehát a szlovák csapattársak, tehát elfogadták. Tehát lényegében ez egy ilyen nevelési folyamat volt, hogy egy ilyen összeszokási folyamat, aminek a végére már ők álltak ki, értem. Tehát a szlovák válogatott játékosai álltak ki, én értem, más szlovákokkal szemben, akik azt mondták, hogy most miért beszél magyarul. Akkor azt mondták, figyelj, ő magyar. Nem kellett, hogy értsék a többiek, hogy akkor miért vagyok ott, de ők ezt teljesen elfogadták. Tehát, hogy az, hogy mi magyar nemzetiségüként bekerültünk a szlovák válogatottba, az nekünk egy nehézség volt az elején, segítség a szlovák válogatottnak, és azoknak a játékosoknak, akik meg ott voltak, azoknak meg egy ilyen fejlődési folyamat, hogy mi fogadjuk el egyrészt, hogy akkor ő nekik ez miért nem tetszik, ők meg fogadják el azt, hogy akkor miért ne lehetnének itt, hisz azért vagyunk itt, hogy közösen nyerünk, nem azért, hogy arról beszélgessünk, kinek milyen nemzetisége van.
Volt olyan alkalom, amikor a szlovák vízilabda válogatott játékosaként ugrottál a medencébe, és nem jutott az eszedbe, hogy milyen jó lenne, ha most ezt mondjuk egy magyar zászlós sapkában tennéd?
Amikor bent voltam vízbe, akkor már nem. Olyan volt, hogy jobb lenne úgy jönni erre a BB-re vagy olimpiára, hogy a magyar válogatott kerettagja vagyok. Ha már ott voltam, akkor már védeni akartam, akkor meg akartam azt csinálni, miért oda mentem. Azzal a csapattal, akivel ott voltunk, és azért csak Szlovákiába kezdtem el vízilabdázni, tehát hogy ott azok az edzők segítettek, akik megtanítottak úszni, majd utána először foglalkoztak vele, meg a Komáromi vízilabda klub. Tehát nekik köszönhetően vagyok ott, ahol vagyok, mert ők tartottak bent, ők indítottak el, ők tanítottak meg, ők hordtak el tatabányára minden szerdán abba a rettentő hideg medencébe edzeni, mivel semmi kedvünk nem volt edzeni nekem sem, meg a többieknek, de minden szerdán ott voltunk, hogy fejlődjünk. Tehát nagyon sok energiát raktak ebbe bele. És én ezért nagyon hálás vagyok, és nem nem is szeretném elfelejteni ezt a hálát se, meg azt a történetet se, ahogy ott kialakult ez az egész, tehát hogy lettünk mi igazából vízilabdások. Nyilván nem kaptunk meg annyi mindent, mint Magyarországon az ugyanolyan korú játékosok, de valahogy mégis behoztuk őket, tehát hogy valahogy mégis oda kerültünk abba a helyzetbe, hogy versenybe tudtunk velük lenni, mármint egy az egybe, azzal a csapattal, a 75-76-77-es generációval, alapvetően senki nem tudott versenyezni,